Valahol az Urál-hegység és az Ob folyó között a kövek talán még ma is emlékeznek arra a népre, amely 5-6 ezer évvel ezelőtt halászott a környező vizekben, és tán már magában hordozta egy olyan későbbi nemzet ígéretét, mely több ezer kilométerre nyugatra végül megállapodhat. Hát igen, a magyarok őseinek nem csak az ázsiai sztyeppéket, de a történelmet is át kellett szelniük, hogy mi most ezen a különleges nyelven beszélgethessünk. Ám a beszélgetésből néha vita lett. Csak az elmúlt 20 évből is nem kevés alternatív elméletet idézhetünk fel arról, hogy honnan is származunk. A történészek számára számos módszer és segít tudomány áll rendelkezésre, de a 6000 éves távlatokat átszelő időgépre még várni kell. Van azonban, amiben biztosak lehetünk, és az új kutatások is folynak. Szóval, finnugor vagy nem finnugor? Mennyire jöttünk messziről? Elég az Urál-hegységig visszamennünk? Mikortól vagyunk magyarok? És főként, mi kell ahhoz, hogy ezeket a válaszokat megkapjuk, és pláne, hogy el is fogadjuk? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Azt hiszem, hogy sokan most azt várjátok, hogy egy kis előadást tartsak arról, hogy majd milyen lesz az a podcast, hiszen ez itt az első rész, de én ezt majd on the fly, tehát menet közben szeretném igazából jelezni nektek, megmutatni, és most csak három dolgot mondanék, hogy mi az, ami igazán érdekel engem a történelemből. Az egyik mindenképpen az, hogy milyen hatásai vannak a különböző eseményeknek arra, amiben ma élünk, mert szinte mindent el tudunk vezetni idáig, vagy ha valamit nem, akkor azt is megpróbáljuk. De a másik az az, hogy elképzeljük, hogy mi történt akkor, hogy hogy éltek akkor, hogyan teltek akár a hétköznapok, és hogy értékeljük azt, hogy most hogyan telnek, és a harmadik pedig egyértelműen az, hogy mi az, amit biztosan tudunk, ezt is nagyon szeretném fellelni, hiszen rengeteg olyan történelmi téma van, amiben a mai napig esetleg viták vannak, vagy a mai napig elméletek keringenek, és a mai témánk is ilyen lesz. A podcastnek az első adásába rögtön egy olyan témát hozok be, amiről az elmúlt 20 évben rengeteget hallhattunk, és azt is láthattuk, hogy akár vitát is generál, mégpedig nem is kicsit. De ez nem csak ezért fontos nekünk, ugyanis a magyarok őstörténetéről van szó. Valamiféle vágy kollektíven a közösségben bennünk van, arra vonatkozólag, hogy feltárjuk azt, hogy honnan is származunk. És ebben lesz a segítségemre a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főmunkatársa Sudár Balázs. Szervusz, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, én is köszönöm a lehetőséget.
Nos, én azzal szeretném kezdeni a beszélgetést, hogy hallgattam az egyik előadásodat, amiben mondtad, hogy amikor te tanultad a történelmet, szeretted ugyan, de amikor a magyar őstörténetet tanultad, akkor arra is emlékszel, hogy egy katyvasz volt az egész, mert nem lehetett követni, és valóban, hogyha az ember megnézi, akkor most jelen pillanatban például a történelemkönyvekben az van benne, hogy volt egy Urál menti nép, amely aztán legalább háromszor még szétvált, ennek az egyik ágát ugye követjük, nem is mindig nyugatra vándoroltak, volt, hogy a menetirány az délkelet volt például, de azt nézzük, hogy különböző népek hogy válnak szét, aztán egyszer csak már ugorokként vagy magyarokként kezdünk rájuk hivatkozni, de meg lehet azt határozni, hogy egyáltalán honnantól vagyunk magyarok?
Hát ez egy remek kérdés. Mondhatjuk úgy, hogy a magyar szellemtörténetnek az egyik alapvető kérdése, hogy mi a magyar. Ezt nagyon sokszor sokan feltették, és sok irányból próbálták megfogni. Ez a jelenben se egyszerű, a múltban pedig még nehezebb. Azért, mert egy csomó kérdésre, amire ma tudunk válaszolni, az a múltban nem megválaszolható, mert egyszerűen nincsenek rá forrásaink. Ami sokáig a tudományos konszenzus volt, az úgy szólt, hogy a magyarságot a magyar nyelve teszi magyarra. Tehát a magyar nép attól kezdve van, hogy önálló magyar nyelv van. Tehát ez egy nyelvtörténeti probléma, és a nyelvtörténészek úgy gondolták, hogy a magyar nyelv az olyan 2500-3000 éve önálló nyelv. Tehát elszakadt nyelvi értelemben a legutolsó, legközelebbi rokonától is. A nyelv az nagyon régóta
valamennyire akkor gyakorlatilag.
Nagyon óvatosan, de igen, tehát egy nagy bizonytalansággal, de az látszik, hogy a magyar nyelv az nagyon régen elszakadt a legközelebbi rokonaitól is. Ez a 3000 éves különbség, ez azért érdekes, mert gondoljunk be, hogy az új latin nyelvek mondjuk ilyen 1200 éve váltak el, 1500 éve a szláv nyelvek, szintén nem olyan nagyon régen. Tehát a magyar nyelv önálló története, amióta csak egymagában van, és fejlődik, az ennek a duplája. Ezzel tulajdonképpen a magyar az egyik legöregebb nyelv Európában. Olyan párhuzamok vannak, amik nagyon régiek, mint például a görög, vagy az albán, vagy a baszk.
Ez különleges olyan szempontból is, hogy maga a nyelvcsalád elmélet és a nyelvcsalád fa elmélet, de azt mondják ugye kutatók, hogy van némi probléma, hogy nagyon nehéz pontosan egy fa ágainak szerkezete szerint leképezni a nyelveket, hogy mindig mindegyik valamelyikből ered, mert ez nem feltétlenül igaz, párhuzamosan több is kialakult. Ennek ellenére azért gondolom azt elmondhatjuk, hogy a finn-ugor nyelvelmélet az most jól megállja a helyét. Legalább a nyelv szintjén azt mondhatjuk, hogy biztos, hogy volt közünk azokhoz a népekhez, akik szintén ezt az ősnyelvet beszélték.
Fogalmazzunk pontosan. Tehát a nyelvtörténet azt tudja elmondani, hogy a magyar nyelv, mint nyelv, eredetét tekintve a legközelebbi rokonságban a finnugornak nevezett nyelvekkel van, tehát aha, a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Ez stabil, tehát én úgy gondolom, hogy ezen olyan nagyon nincsen vita, igazán komoly alternatív elméletek nem merültek föl. Lehet ezen majd talán valahogy csiszolgatni, bár nagyon nehezen látszik, hogy milyen módon lehetne. Lehet, hogy az a tény, hogy a legtöbb kapcsolata a magyarnak mégiscsak a finnugor nyelvekkel van, az nem nagyon hiszem, hogy felülírható lesz bármivel is valaha. Ez igen, ez egy sarokpontja a dolgoknak. A probléma az az, hogy vajon egy népnek a nyelve alapján megírhatjuk-e a történetét. Uh-huh. Vajon egy angol anyanyelvű ír alapján tudunk-e írős történetet írni? Nem tudunk.
Ja, ráadásul amennyire én tudom, de javíts ki a tévedek, akár 2-3 generáció alatt is képes egy nép leváltani a nyelvét, tehát egy bizonyos foktól visszább ez semmi esetre sem lesz nekünk jó.
Persze, tehát a nyelvcsere az egy teljesen létező dolog. Gondoljunk csak arra, ami a Kárpát-medencében zajlott a mondjuk Trianon után, meg előtte is valamivel. Tehát különböző irányú politikai folyamatok nagyon erősen befolyásolják azt, hogy közösségek milyen nyelveket használnak. Tehát igen, ez viszonylag gyorsan tud változni, teljes nép szintjén azért ez nehezebb, de persze kérdés, hogy mi az, hogy teljes nép, mert egy nagyon elmosódó kategóriáról van itt szó. Sok baj van ezzel, de másfelől meg azért nézhetjük ennek a másik oldalát is, hogy de valami kapcsolatnak meg lennie kell, mert különben a mi nyelvünk nem tartozna a finnugor nyelvcsaládba. Tehát valaki valahogy valamilyen módon kapcsolatban volt. Ez lehet egy egyenes kapcsolat, hát lehet, hogy a magyarság magja, és majd erre érdemes visszatérni, magyarság magja az egy irgalmatlan régóta egy finnugor nyelvű társaság, aki egyenesen fejlődött, és akkor persze csatlakoztak hozzájuk mások, akik átveszik ezt a nyelvet, és akkor a történet az így egyenes vonalú, de lehetnek sokkal kacskaringósabb történetek is, mint ahogy hát látunk is eleget ilyet a történelemben éppenséggel. Tehát a gond az, hogy nem biztos, hogy így volt. Lehet, hogy így volt, csak nem biztos. Ami biztos, hogy azért nagyon intenzív kapcsolatba kellett lennie a magyarságnak a finnugor nyelvvel, aha, mert különben nem beszélnénk finnugor nyelven. Ugye ez azért fura, mert ha belegondolunk, Európa nyelvi térképe az azért úgy néz ki, hogy nagy tömbök vannak. Tehát vannak a germán nyelvek, ugye a skandinávok, német, az angol, ezek ugye egy foltban vannak, északnyugaton nagyjából. Vannak az új latin nyelvek, ezek nem vannak a mediterráneumban többé-kevésbé, de ezek is egy foltban vannak egymás mellett. A szláv nyelvek is egy kupacban vannak egymás mellett. Ez azt jelenti, hogy van egy nép, és majdnem minden európai népnek van legalább egy olyan szomszédja, ahol valami nagyon hasonló nyelvet beszélnek. Mm. Persze lehet azt mondani, hogy a cseh meg a szlovák nem azonos, és persze, hogy nem azonos, de azért, hogyha a magyar szemmel nézem, akkor magyar szemmel azért nagyon hasonlítanak.
Hát még a spanyolok és a portugálok is szinte megértik egymást, hát, ami pedig azért már egy viszonylag elvált.
Még az igen, hogy viszonylag távol eső franciából is rég gyorsan át lehet tanulni mondjuk egy spanyolra, vagy olaszra, mert az egésznek a rendszere, a szókincse, a mindene, az nagyon hasonlít, egy picit más, de nagyon hasonló.
És akkor a baszk meg a magyar, az viszont két ilyen sziget.
Szigetszerű nyelv, igen, tehát nekünk semmilyen ilyen szomszédunk nincs, aki megértene minket. Ugye nekünk egyetlen olyan nyelv van, ami felveti ennek az érzetét, és ez is kérdés, hogy kell kezelni, ez a csángú lehet, ami egy nagyon sajátosan fejlődő magyar dialektus, amit bizonyos szempontból akár lehetne már külön nyelvnek is tekinteni, hogy azért egy tisztességes, becsületes csángóból nem biztos, hogy egy budapesti magyar az bármit is megért így első hallásra, két nap után meg nagyon sok minden természetesen. De hát ez a közeli nyelveknek a jellegzetessége, de más nincs. Tehát, hogy egyszerűen nekünk nincsenek rokon nyelveink a környéken, és amilyen rokon nyelveink meg vannak, nagyon messze, tehát azért a finnugor nyelvek nagyon messze vannak tőlünk térben, azokból se értünk egy szót se, semmit.
Igen, tehát lehet, hogy mondjuk egy törökben több olyan szót találnánk most, ami emlékeztetne minket. Azért ez túlzás.
Nem, ez túlzás, de hát a törökből se értünk egy szót se. Tehát ez teljes tévedés, a törökből semmit se értünk a magyar tudásunkkal. Tehát ez nem olyan, mint amikor én az orosz tudásommal egy csomó mindent megértek, mondjuk a csehből vagy a szlovákból, hanem hogy semmi. Most ez nekünk a legközelebbi nyelvrokonainkkal is így van, ez azért van, mert nagyon régen elszakadtunk tőlük, nagyon régóta önállóan fejlődik a magyar nyelv. És ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzetet eredményez a tudatunkban is, tehát ez egy ilyen egyedüllét érzetet kelt, és tényleg ez egyfajta egyedüllét. A magyar nyelv az nyelvtörténeti szempontból nem olyan nagyon régen költözött be, a nyelvtörténeti léptékkel mérve nem olyan nagyon régen költözött be a Kárpát-medencébe. A mai tudásunk szerint talán a honfoglaló jött ide, az pedig hát nem olyan vészesen régen volt, tehát ez mondjuk egy 1100 év, az nem túl sok, tehát ez egy foglaló nyelv. Egy olyan helyre jön be, ahol már mások éltek, más nyelvek voltak, ennek a nyelvnek ki kellett itt vernie a saját helyét az új közegben. Ez egy olyan szituáció, amiben a nyelvek sokasága el szokott vérezni. Nagyon sok hódító nép elveszíti a nyelvét. Akkor nem veszíti el, hogyha vagy közel van a hátországához, tehát ha rögtön a háta mögött is olyan, úgy beszélnek, vagy hasonlóan beszélnek, mint ő, ez nálunk nincs. Vagy sok hullámban érkezik be, tehát mindig kap egy újabb megerősítést. Ilyenről sem nagyon tudunk a magyar esetében, tehát ez egy nagyon fura dolog, hogy egyáltalán mi magyarul beszélünk, de ez azt jelenti, hogy valahogy a magyarság és ez a nyelv, ez nagyon erősen összekötődik. Oké, hogy a nyelvtörténetből nem lehet történelmet írni egyenesen, de az azért nagyon világosan látszik, hogy itt a finnugor nyelvű népekkel a magyarságnak nagyon erős kapcsolata kell, hogy legyen mindenképp.
Na, ez így tényleg egy pontosítás volt, és egy nagyon pontosan megfogalmaztad ezt a dolgot. Az, hogy vajon miért akarjuk feltárni annyira azt, hogy akár 4-5 ezer évvel ezelőtt melyik népnek voltunk a tagjai, vagy mi már magyarok voltunk-e. Mintha lenne tényleg erre, talán az adás elején is utaltam, közös magyar szellemiségnek, mintha egy része lenne az, hogy az eredet történetünk az meglegyen, de mi van akkor, hogyha most valami csoda folytán minden rendelkezésünkre áll, és vissza tudunk menni akár az ős emberek ideig, meg tudnánk határozni pontosan, de a kérdésem az, hogy azt most mennyire tekinthetnénk magyar nyelvnek, vagy miért akarunk ennyire kutakodni szerinted?
Hát az európai kultúra az alapvetően olyan, ami nagy jelentőséget tulajdonít a múltnak. Nem minden kultúra csinálja ezt, és nem minden kultúra csinálja ezt azon a fokon, ahogy mi csináljuk. Például személyes tapasztalat, Törökországban a régi dolgoknak kisebb értéket tulajdonítanak, mint az újnak, mert az új az még jó, szép, nem kopott, és annak van értéke, ami már megvan kopva, kicsit ki van lyukadva, kicsit foltos, az már egyre értéktelen. Mi pedig ezt antikvár árunak tekintjük, és plusz jelentőséget tulajdonítunk neki. Nyilván persze megvannak a játékszabályok, hogy megfelelő időmúltával, meg megfelelő körülmények között, de mi elkezdünk értéket tulajdonítani a múltnak, a múlt lenyomatának. Ez bennünk van. Nem csak magyarokban, ez Európában.
De ez egyfajta büszkeség kell? Most csak az elés kérdezem. Tehát ez csak egy mint szemlélet.
Ez egy szemléletmód, ez semmilyen
büszkeség. Nem azért van, hogy verjük a mellünket.
Nem. Nem, ez arról szól, hogy a múlt egyrészt pecsétet rak az életképességünkre, tehát minél hosszabb a múltunk, annál régebb óta létezünk, annál jobban bizonyítja azt, hogy életképesek vagyunk, hiszen még mindig itt vagyunk ennyi ideje. Ez az egyik fele.
Ez egy ilyen közösségi életösztönnek a lenyomata gyakorlatilag.
Nem a lenyomata, hanem a jele, a jelzése. Tehát ez egy szimbólum tulajdonképpen. Másfelől pedig azt hiszem, hogy az európai kultúra az épít a tapasztalásra. Tehát a múltat azért kell ismerni, mert a múltban olyan tapasztalatok vannak, amivel a jövő fele tudunk menni sikeresebben. Talán. Ezért őrzik a múltat, ezért írnak történelmet már nagyon régóta Európában. Nem mindenhol írnak történelmet, tehát nem mindenhol fontos ez ennyire, vagy fontos tudomásul venni, vagy fontos ezt akár önkritikusan csinálni. Van, ahol nem lényeges az önkritika. Nálunk nagyon lényeges, mert tanulni akarunk belőle. Tehát Európában van egy ilyen tanulós attitűd.
De itt az is nagyon érdekes, hogyha most én random kisétálok az utcára, és megkérdezek 5 embert, hogy mi jut eszébe a hagyományőrzésről, ha nem 5-öt, hanem mondjuk 100-at, akkor én azt gyanítom, hogy nagyon nagy valószínűséggel 2 fő dolgot hallunk majd. Az egyik a népdalok, a népviselet. Ugye ennek ráadásul most a 2010-es években a magyar egyébként kiábrándítóan rossz popzenében is egy reneszánsza volt például a népdaloknak, tehát hogy ezt látjuk velünk él, illetve ugye a lovas íjász kultúra, azzal is már jó páran találkoztunk, csak az a furcsa, hogy a kettő között olyan 2500-3000 év van, amire éppen visszaemlékszik ez a fajta hagyományőrzés, tehát mi alapján válogatjuk ezt?
Azt hiszem, hogy ez megint csak még mindig összeurópai jelenség, hogy a kezdőpontnak tulajdonítunk egy olyan értelmet is, hogy majd a kezdőpont valamilyen módon meghatározza meghatározza a jövőt. Uh-huh. Tehát gondolj az asztrológiára. Tehát, hogy a születési dátumod majd el fogja neked mondani, hogy milyen lesz a jövőd, vagy milyen lesz az életpályád alapszinten. De erről szól az összes centenárium, meg jubileum, meg mindenféle évforduló. Ugye a születésnapunk ünneplése is erről szól.
Ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk, abban nincs ez benne?
De benne van, hogy a kezdetnek kiemelt jelentősége van jövő szempontjából. Mm. És ez nem csak egyéni szinten van, hanem közösségi szinten is. Tehát, ahogy egy intézménynek is számon tartják, hogy hány éve létezik, ugye most jövőre lesz 150 éves Budapest. És ez egy nagyon fontos dolog lesz majd. Hogy a kezdet az kiemelt jelentőséggel bír, sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint ami utána jön egy csomó szempontból. Tehát gondoljunk bele, a költő életrajzát az iskolában két dolog jelzi, a születési dátum, meg a halála dátuma. Ja. Amit alkotott, az közte van, a két dátum ilyen szempontból lényegtelen. De mégis ezt a kettőt tanuljuk meg, vagy tanítják meg nekünk. Mert azért, mert ennek jelentőséget tulajdonítunk. Na most a magyarság történetében, egyébként nem csak a magyarságban, egy csomó európai nép keresgéli ezeket a pontokat a saját sztoriában. A magyarság esetében is keressük ezt a pontot. Egyébként szerintem ez megvan. Tehát, hogy valójában ez egy jól értelmezhető dolog. A magyarságnál, és majd erre térjünk vissza, hogy mitől magyar a magyar, amivel kezdtük, hogy van egy csokor olyan esemény, ami teljesen világosan lerakja a gyökereinket. Az egyik, az a magyar államiság létrejötte. Ez etelközben van a honfogás előtt 50 évvel, valahogy a 800-as évek közepén.
Ez a mai Ukrajna területe?
Ez a mai Ukrajna területe, Nyugat-Ukrajna, amikor létrejön a fejedelemség. Tehát addig nem volt egy szervezett közösség, egy törzsszövetség volt, ami egy alacsonyabb szerveződési szint, de utána létrejön egy fejedelemség, ahol van egy uralkodó, vannak vezérek, vannak bírók, a közösségnek van egy együttélési normája.
Lehet, hogy ők úgy is gondolták akkor, hogy ott letelepednek, mert az ember azt gondolná, hogy akkor alakul valami fejedelemségé, hogyha úgy érzi, hogy már otthon van.
Nem, a nomádoknál ez nem fontos ilyen szempontból ennyire. Ez egy másik gondolkozásmód. De a lényeges az, hogy itt létrehoznak voltak éppen egy nagyon-nagyon egyszerű államot. Uh-huh. Létrejön egy politikai közösség, és ez a politikai közösség ma is megvan. Mert a mai Magyarország az ennek a politikai közösségnek az egyenesági leszármazottja.
Hát ez egy fix pont.
Ez egy fix pont. Na most ennek van egy B pontja, ez Szent István, aki ezt a sztyeppei típusú államot átalakítja egy nyugati típusú állammá, de ugye a kettő között 100-150 év telik el attól függ, hogy mit emelünk ki belőle. Tehát egy viszonylag rövid történelmi időszak telik el. Tehát van egy kezdeti államalapításunk, és utána van egy nyugati típusú államalapításunk, ami azért lényeges, mert a nyugati világban élünk ma is. Az a mostani világrendbe való illeszkedésünknek a dátuma a Szent István. Az álmosék, az pedig az állami szintre való emelkedés. És közte van még egy nagyon fontos esemény, ez meg a honfogás. A honfogás meg azért fontos esemény, mert akkor foglaljuk el azt a helyet, ahol most is vagyunk. Ezek mind nagyon kemény kezdőpontok. Na most milyen korábbi kezdőpont lehetne, és valójában az a helyzet, hogy nem nagyon tudunk ilyet mondani. Mert kezdőpont lehetne persze a magyar nyelv különválása, de ki mondta azt, hogy az összes akkori kvázi magyar nyelvet beszélő az egy közösségnek vallotta magát?
Akkortájf voltunk például az iráni, akkori iráni népekkel.
Halvány fogalmunk sincs, hogy hol voltunk meg, hogy ki is volt kapcsolatban, nem tudjuk.
Ez a kemény.
Nem tudjuk. Tehát az a helyzet, hogy szerintem még a 12-13. Században sem tudjuk úgy nagyjából egész Kelet-Európában, meg a Kárpát-medencében sem, hogy pontosan ki milyen nyelven beszél. Tehát nem tudjuk, hogy az Árpádok Magyarországán a lakosság hány százaléka beszélt magyarul. Fogalmunk sincs róla.
Az is lehet, hogy a Nyeper környékén, meg utána Ukrajnában, amikor voltunk, akkor még egy olyan nyelv volt, ami az Ó-Magyar Mária Sirodalom nyelvét már nem értette volna, vagy még
de,
nem?
De az biztos, hogy értette volna. Azzal nincsen probléma, csak hogy hát egy ország az nem egy nyelvű. Sose.
Ja.
Gyakorlatilag. Most a Kárpát-medence elfoglalása az eleve úgy történik, hogy egy csomó mindenkit elfoglalunk. Tehát itt elfoglalunk népeket, akik hát kevéssé valószínű, hogy magyarul beszéltek volna. Hát ezért a Dunántúl az a keleti frank birodalomnak a része, láthatóan szláv, meg germán lakosokkal, meg nyilván avar lakossággal. Aztán ott van Morávia, amiben nyilván szláv lakosok vannak megint, de vannak benne avarok is. Fogalmunk sincs, hogy milyen nyelveken beszélnek, kevéssé valószínű, hogy magyarul beszéltek volna. De ezek bekerülnek a magyar fejedelemségbe, aztán a királyságba. Tehát ez egy sok nyelvű valami, aminek egy része a magyar, de Kelet-Európában se tudjuk, hogy mi van, ott azt még kevésbé tudjuk. Ja. Hogy a kelet-európai régióban milyen nyelveket beszélnek pontosan hol. Tehát igen, gondoljuk, hogy persze vannak, ahol szlávokat beszélnek, vannak, ahol germán töredékek vannak, törökök vannak, finnugorok vannak, de hogy éppen hol, milyen arányban, hogyan, azt nem tudjuk. És emiatt aztán arról sincs nagyon fogalmunk, hogy a magyarság így pontosan milyen viszonyban van a többiek.
És akkor visszatérve itt a két általam felhozott példára, ugye a lovas nomád életmód az úgymond a legelső valamiféle kezdőpontunk, amihez vissza tudunk menni, nem? Mert hiába, hogy több akár ezer évet ölelt fel, de azt nem tudjuk, hogy azelőtt mi, azt tudjuk, hogy valószínűleg halásztunk ott az Urál környékén, de hogy most ettől nem lesz nyilván hagyományőrző halász.
A kérdés, amit felteszel, az végül is az, hogy a népnek a melyik szálát követjük végig. Tehát melyik részét tekintjük a népnek magának. És egyáltalán van ilyen szál. Mert hogy az teljesen világos, hogy ezek a népek akkoriban nem olyan keretek, tudati keretek között élnek, mint mi. Nem úgy van, hogy tudjuk, hogy van a magyar közösség, és teljesen mindegy, hogy ennek a magyar közösségnek egy része az Romániában él, egy része Szlovákiában él, egy része Horvátországban, Szerbiában, Ausztriában, Ukrajnában, meg egyébként Kanadában, meg Angliában, meg nem, mert tudjuk, hogy magyarok, és akkor mi magyarként összetartozunk. Ez a fajta tudat, ez nem volt meg akkor, úgy tűnik. Tehát az, hogy azonos nyelven beszélünk, ez nem biztos, hogy közösségi tudattal jár. Ez minden olyan nép számára nyilvánvaló tudás, ahol hasonló nyelveket beszélnek, tehát gondoljunk bele, hogy a felbomló Jugoszláviában ott el kellett dönteni az embereknek, hogy most ők éppen szerbek-e, vagy horvátok, vagy éppen bosnyákok, és azt nem feltétlenül nyelvi alapon döntötték el, ahogy most ugye Ukrajnában sem egyértelmű, hogy most valaki oroszul beszél, akkor ő most ukránnak tekinti magát, vagy orosznak.
De vannak olyan oroszul beszélők, akik ukránnak
tekintik magukat. Tehát, hogy a nyelv az nem biztos, hogy eldönti ezeket a kérdéseket.
Akkor mi dönthet?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi dönt. Én úgy látom, hogy amióta így rálátunk a dolgokra, és nem csak nálunk, ott egyfajta közösségi tudat dönt, aminek nem, én úgy látom, hogy nem a nyelv a legmegfelelőbb, vagy a legfontosabb attribútuma, hanem valójában egy közösséghez való lojalitás. Tehát annak a felvállalása, hogy én ennek a közösségnek a része vagyok nyelvtől függetlenül. És a közösség az eléggé gyorsan úgy tűnik, hogy politikai alakulat. Tehát, hogy valójában az egy hatalmi szerveződés, aminek nem feltétlenül a hódítása, vagy ilyesmi, vagy a alattvalók leuralása a lényege, hanem elsősorban a túlélés.
Tehát valamilyen rendszerbe szedjük a közösséget.
Igen, mert a rendszeres közösség jobban tud túlélni. Igen. Tehát valójában a közösségi együvé tartozást csinál egy tudatot, és az a tudat vándorol, és akkor abból kiszakadnak elemek, meg belekerülnek elemek. Tehát gondoljuk bele, hogy a hunok a 13. században beköltöznek Magyarországra, nagyon nem magyarul beszélnek, akkor már nem olyan a kultúrájuk, tehát ugye ők nomádként jönnek, de addig a magyarok már nem azok. Ilyen formán furcsák, teljesen más világ, teljesen más politikum, minden másképp van, és már a eszébe nem jutna senkinek, hogy egy kunsági emberre azt mondja, hogy nem magyar. Akkor is, ha tudottan kun felmenői vannak. Uh-huh. Mert az már magyar, mert csatlakozott hozzá. De ugyanakkor vannak kiszakadó csoportok is, tehát rengeteg kiszakadó csoport van, gondoljunk csak az amerikás magyarokra a 30-as évekből.
De gondolom Julianus barátra is gondolhatunk, hogy akikkel ő találkozott, az lehet, hogy egy ilyen kiszakadt csoport.
Na hát ez egy másik jó kérdés. Honnan gondoljuk azt, hogy a magyarság, aki magyarnak hívta magát egyáltalán, bárki is legyen az bejött a Kárpát-medencébe. Tudjuk, hogy nem jött be. A magyar történelem első ismert eseménye, szerintem, amiről azt lehet mondani, hogy ez egy esemény, az egy szétszakadás. Az, hogy a magyar közösség szétszakad. Az egy dolgot tudunk, hogy a közösség már akkor magyarnak hívta magát. Ezt onnan tudjuk, hogy mi is magyarnak hívjuk magunkat, és a leszakadó elemek is magyarnak hívják magukat. Uh-huh. Ez valamikor a honfoglalás előtt van, egy olyan 100 évvel, 150 évvel, 80 évvel, valahogy így körülbelül van egy nagy szétszakadás. Ekkor szakadnak le el, akiket majd a Julianus megtalál, valószínűleg van egy másik csoport még ekkoriban a Kaukázus tájékán, és ki tudja még hol mindenhol vannak magyar csoportok. Ugye egy valamit nem tudunk, hogy mi ennek mekkora része vagyunk. Uh-huh. Mert lehet, hogy mi vagyunk a kisebb része.
Hát az nagyon extra lenne.
Nem, semmi extra nem lenne benne. Ez egy abszolút létező opció. Csak ugye mi onnan nézzük a dolgot, hogy mi magyarok vagyunk, mi most itt vagyunk, van egy országunk, és csak mi maradtunk.
Mi itt megmaradtunk.
Mi megmaradtunk. Tehát nekünk ez a folyamatos tudat, ez megvan, és ebből jön az érzés, hogy akkor mindig is mi voltunk a legnagyobbak.
Aha.
De csak azért, mert nincs egy másik Magyarország. Mert ugye egyébként, hogyha megnézze az ember a Hunor és Magor történetet, az arról szól, ami egy történeti monda valójában, az arról szól, hogy van Mérót király, akinek van egy falka gyereke, és akkor a két legnagyobbnak mondja, hogy oké, gyerekek, az a gond, hogy nincs elég hely, úgyhogy pakoljatok, azt keressetek új haza. Uh-huh. De ők ott maradnak. Tehát Mérót király, meg anyu, meg a tesók, azok ott maradnak Szkítiában, ahogy a krónikákban van, ez az, amit elmesélnek a magyarok magukról a középkorban. Hogy azok ott maradnak, és akkor két fiú jön el új országot keresni. Tehát ugye ez arról szól, hogy a többség ott maradt. Köszöntük, mi itthon vagyunk a kecóban.
Igen.
Át nektek már nincs hely, úgyhogy lesztek szívesek újat szerezni. Ugye ez a történet arról szól, hogy, hogy mi vagyunk a kiszakadók valójában, mi vagyunk a kisebbek. De ezt nem tudjuk igazándiból pontosan, de minden lehetőség megvan rá, inkább azt mondom.
Na, itt már a Hunorról eszembe jutottak a Hunok is, de azt egy picit még későbbre szeretném hagyni, mert először beszéljük már meg azt, hogy akkor meghatározható bárhogy, hogy mikortól vagyunk magyarok számodra? Tehát te tudnál egy legalább évszázadot, vagy egy helyszínt hozzákötni, bármit?
Nem. Nem, biztos, hogy nem. Azt lehet mondani, hogy az a fajta magyarság tudat, ami nekünk van, az a fejedelemséggel stabilizálódik etelközben 1150 éve.
Aha, tehát ezt legalább el lehet
mondani. Igen, mert az a közösségi tudat az ott megképződik, és máig folyamatos. Tehát okay. Az van nekünk meg, és mi ettől érezzük magunkat magyarnak. És hát az a helyzet, hogy például ma is élnek magyar nevű közösségek Törökországban. Magyarnak mondják magukat, ezek nem magyarországi kivándorlók, mint sokáig gondoltuk, hanem eléggé világosan látszik, hogy a török nomádok közé tartozik, akik az első nagy nomád bevándorlásnak a részét képezték a 11. században. Ezek nemzetségek, és máig magyarnak hívják őket, de török nomádok voltak még 100 éve is. Teljesen klasszikus nomádok. Anatóliában. Most, hogyha találkozunk velük, akkor számunkra ők nagyon nem magyarok. Ők törökök. Tehát a mi szemünkben ők törökök, akiket egy speciál magyarnak hívnak, de semmi közünk hozzájuk. Mert megszakadt a közös tudat. Meg mindenféle kulturális közösség is megszakadt. Ez már nincsen. Csak a név az, amiről sejtjük, hogy itt valami kötés van. És ennek lehet nagyon örülni, meg persze kell is, meg is kutatni kell, meg vizsgálni kell minden. De ebből nem lesz közösségi tudat. Ugyanúgy nem lesz közösségi tudat, ahogy hiába tolta teljes erővel a tudomány a finnugor nyelvrokonságot, mint néprokonságot, ez lepattan rólunk. A finnugor népeket egyszerűen nem érezzük rokonnak. Azért nem érezzük rokonnak egyébként, hogy büdös szót se értünk abból, amit mondanak.
Hát persze, most elutazok Finnországba. Mondjuk az is vicces, hogy őket meg valami a skandináv népnek hívják, miközben ugye ők azért...
Azért, mert kulturálisan oda tartoznak.
Hát most már.
Hát nem, már nagyon rég.
Nagyon rég, igen, jogos.
Tehát, hogy ez egy nagyon fura dolog, és akkor még mindig ott tartunk, hogy jaj, hát a finnugor nyelvcsalád az olyan gagyi. Hát azért Finnország mondjuk nem gagyi. Tehát, hogy,
hát ez kétségtelen.
Hogy akár a finnek de így büszkének is lehetne lenni, hogy azt lehetne mondani, hogy na hát azért mégiscsak egy komoly társaság, és lehetne ezt a kapcsolatot ápolni, de nem. Ez nem következik belőlünk.
Mert esetleg a finnek kevesebben vannak, mint mi.
Persze, ugye? Sokkal kevesebben vannak. Mi vagyunk a legnagyobb finnugor nyelvű nép. De mondjuk a finnekkel lehetne ezt. És nem.
És nem.
És nem, mert megszakadtak azok a kulturális transferek, amik ezt a rokonság érzést fel tudnak kelteni. Ilyen szempontból érdekes, hogy a magyar társadalom egy része érezni véli a sztyeppei rokonságot, miközben a finnugor rokonságot meg nagyjából senki nem érzi.
Egyébként arról van tudomásunk, hogy a finnek például, nekik is valószínűleg van lovas nomád felmenőjük, úgymond ősük, ők például ápolják ezt a kultúrát valamennyire, vagy most olyat kérdeztem, amit mondom.
Hát én ehhez nagyon nem értek, de ugye szerintem a finnek speciál pont nincs. De a nyelvrokonainknak, az obiugoroknak, a legközelebbi nyelvrokonoknak, nekik vannak ilyen hagyományaik. Ők a sztyeppéről kerülnek be a tajgába, nekik abszolút megvannak ezek a lovas történeteik, meg a lóáldozat, meg sok minden, tehát hogy nekik ez megvan. Azt hiszem, hogy azért van egy ilyen török vagy sztyeppei nosztalgia Magyarországon, mert az nem egy olyan nagyon régi kulturális kapocs, ami effektíve nem olyan régen szakadt el, vagy szűnt meg, amit a krónikáink életben tartottak mindig, a közösségi tudatban ezek így ugyanúgy mindig benne voltak. Még ugye nem véletlen, hogy a magyar katonaságban mindig a huszárság az, ami a mérvadó.
Ezt akartam mondani, hogy maga a lovas kultúra, annak a nyomait ma is persze. Lehet még érezni.
Persze, 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 de hogy egyáltalán, hogy a hortobágyi pásztor a marhákkal. Szóval, hogy csomó olyan elem van, ami így ismerős, a díszítő művészetünk nagyon sok kapcsolatban áll a sztyeppei népek díszítőművészetével, a meséink nagyon hasonlók. Tehát tényleg egy csomó elem van, ami egy ilyen ráismerésként tudhatni, hogy jé, de hát a török mesék pont olyanok, mint a magyar mesék. Milyen érdekes. Hogy a török népdalok mennyire hasonlítanak a magyarra adott esetben. Szóval rengeteg olyan elem van, amire így rá lehet csodálkozni. Igen, mert hogy abból a világból jövünk. És ennek a nyomai így ugyanúgy megvannak, és ezek még mindig valamilyen módon tudnak hatni. Hogy ez mennyire van tudatosan felpörgetve, az egy másik kérdés. De ha nem lenne semmi, nem lenne mit felpörgetni. És ezért van ez a, szerintem ez a török, gortörök háború, hogy most akkor a magyar nyelv mégis inkább török, meg mindenféle ötletek felmerülnek. Pedig ez egy egyszerű dolog szerintem. A sztyeppéhez egy fajta kulturális rokonság kapcsol minket. Tehát igen, az is egy rokonság, csak az nem egy nyelvi rokonság, hanem egy kulturális rokonság. Ami ugyanolyan fontos. Ugyanolyan kulturális rokonság, mint ami most minket mondjuk Nyugat-Európához fűz azzal, hogy a magyarok nyugati keresztények.
Ez egy nagyon fontos mondat volt, úgy érzem. Tehát itt ezt kell helyén kezelnünk, hogy mit jelent a kulturális rokonság. A történelem segít tudományai között nem olyan régen, 2018 tájéken, de valószínűleg kicsit előbb, hát így a kocsmajtot kitárva belépett ugye az archeogenetika, és nem tudom pontosan, hogy utána ő volt-e ott a főnök, és egyből fizették neki a feleseket, de az biztos, hogy most a sajtóban legalábbis nagy visszhangot keltett az, hogy na majd az archeogenetika, az megmondja nekünk, hogy pontosan onnan származunk, és úgy tudom, hogy azért ez a lendület megtört, és most már azért nem minden kóboly úgy néz fel erre a bizonyos archeogenetikára, hogy jaj, most bajba vagyok.
Azt kell látni, szerintem ebből az esetből, hogy a történeti források, amik történeteket mesélnek el, hogy a történelem az történetekről szól, azok az írott források, mert más nem tud történetet elmondani. Ezek az írott források nem nagyon messzire mutatnak vissza a magyar múltba. A honfoglalás előtt 50-100 év a maximum, amit így valamennyire legalább látunk, az kevés. Ezzel áll kontrasztban az, hogy tudjuk, hogy a nyelvünk sokkal régebben önálló. És nagy volt a vágy, hogy valahogy a magyar történelmet hátrább lehessen tolni, tehát messzebbre lehessen visszafele látni az időben. És akkor hát, ha nincsen írott forrás, akkor az merült fel, hogy jó, akkor más tudományágak segítségével próbáljuk ezt az űrt betölteni, és akkor ilyen volt az első nyelvészet, de volt a néprajz, az antropológia, a régészet. És amikor ezek a tudományok felpörögtek, akkor mindegyik azzal az igényel lépett föl, hogy majd ő megmondja. Most az archeogenetika tartott, hogy majd ő megmondja, hogy mi van. És akkor ezt szerintem a helyén kell kezelni. Szóval ezek a tudományok nem tudnak történeteket mesélni, látleleteket tudnak adni, különböző információk között kapcsolatokat tudnak felépíteni, olyan információk között, amire rálátnak a nyelvész a nyelvi jelenségek között, a régész a régészeti jelenségek között, a genetikus a genetikai jelenségek között. Lát egy hálózatot, egy kapcsolatrendszert, és mindig az a kérdés, hogy vajon ezek a kapcsolatrendszerek, ezek a történeti közösséggel, azt a tudatot hordozó közösséggel, akivel beszéltünk, milyen kapcsolatban állnak. És ez nagyon nehéz. Ugye, ahogy az előbb beszéltünk arról, hogy egy nyelv az nem feltétlenül azonos a közösséggel, a nyelvtörténet nem biztos, hogy azonos a közösség történetével, így az sem biztos, hogy a régészeti kultúra azonossága az azonos közösséget feltételez, hiszen itt is van kólásüveg, szóval, hogy...
tiszta sor.
És fordítva, ha nem ismernénk semmit a történelemből, és mondjuk csak pusztán a régészet lenne, akkor a honfoglalókat és a 11. századi Árpád-kori magyarokat két külön népnek gondolnánk. Aha. Hiszen teljesen másképp temetkeznek, teljesen mások a szokásaik, minden teljesen
Valás.
Más. Igen. Ezek a kapcsolódások, ezek nagyon nehezek, mert persze ezek a tudományok is a múltról beszélnek, a múlt valamilyen szegmenséről, csak nem tudjuk, hogy a közösséghez, a tudatot hordozó közösséghez ezek a szegmensek hogyan tudnak hozzá kapcsolódni. És ez egy borzasztóan nehéz kérdés, az archeogenetikánál, és ez a nagyon nagy nehézség. Ráadásul itt van egy olyan probléma, hogy mondjuk míg a régészet egy anyagi kultúrát fejez ki, ami nyilvánvaló módon, valamilyen módon a szellemi kultúrának egyfajta leképeződése. A nyelv az egyértelműen a szellemi kultúrához tartozik, tehát a társadalomhoz tartozik, és ugye a történelem is egy társadalmi jelenség, tehát valójában egy tudatban zajló történetről van szó. Na most ehhez képest a genetika az az ember nyersen biológiai oldalával foglalkozik. A génjeimből egyszerűen nem következik, hogy milyen nyelven beszélek.
Hát igen.
Vagy hogy milyen nép tagjának vallom magam. Ezek nem következnek. Az a kérdés még, hogy igen ám, de ha ezeket a különböző megismerési lehetőségeket egymásra vetítem, megpróbálom összefonni, akkor abból kijön-e valami. Tehát, ha van egy régészeti hagyatékom, ami kapcsolatban áll a honfoglalók hagyatékával, és egyébként a genetika ki tudja mutatni azt, hogy az ott eltemetetteknek a genetikai állománya valamilyen módon kapcsolatba húzható a honfoglaló genetikai állományával, akkor ebből mire tudok következtetni? Uh-huh. Hogy ez elegendő-e már arra, hogy mondjak valamit, vagy nem? Valamire nyilván elegendő.
Arra, hogy kutassuk, arra elegendő.
Arra feltétlenül, de valószínűleg mondjuk egy erős gyanú megfogalmazására is elegendő, hogy oké, ez a két közösség valahogy összetartozik. Lehet, hogy be tudok lőni időhorizontokat, hogy melyik van előbb, melyik később, de lehet, hogy nem. És egyébként még ez sem biztos, hogy megoldás, mert hogy a történelem meg olyan, hogy oké, itt van két közösség, ami kapcsolatban áll egymással, de milyen kapcsolatban áll egymással? Mert hogy ez a kapcsolat nagyon sokféle lehet. származhat egyik a másikból, származhatnak közös ősből, lehet, hogy teljesen külön ágakon fejlődnek.
Keveredhetnek.
Szóval igen, sok minden lehet. Igen. Tehát a megfigyelt genetikai és mondjuk régészeti jelenségekhez én különböző történeti modelleket tudok odaállítani, amik ugyanarra a végkifejletre vezetnek, amit most megtalálnak ezek a társtudományok. Magyarán nincs egy stabil olvasat.
Igen. De ez alapján, amit elmondasz, nem is gondolom azt, hogy lehetséges egy annyira fejlett mesterséges intelligencia által kitalált algoritmus, ami egy magyar csomagot vissza tud vezetni mondjuk 4-5 ezer évvel ezelőttre. Ez valószínűtlennek tűnik, akármilyen jó algoritmus gyártunk, nem? Mert olyat biztosan talál, amiben van közös elem. De hogy az most a magyar kulturális történettudomány közös eleme, azt viszont így se úgyse fogja tudni meghatározni.
Hát, hogyha az archaeogenetika még sok-sok kutatást elvégez, ugye ez sajnos ezek a kutatások azért mennyiségi alapúak, tehát minden finomabb képet akarunk alkotni, annál sokkal-sokkal több kutatásra van szükség, ez halad előre, és egyébként gőzerővel halad, akkor abból ki fog alakulni előbb-utóbb az emberiség genetikai története. Tehát az meg fog látszani, hogy az egyes haplócsoportok hogyan vándorolnak térben, és talán időben is. Lesz egy csomó minden, amit majd meg fogunk érteni, hogy történnek ezek a mozgások. Nyilván ugye a gén az úgy mozog, hogy az ember viszi, tehát hogy az egy valamiféle mozgással jár együtt.
De ezt a magyaroknál már annyiban biztosan tudjuk, hogy valahonnan az őseink Ázsiából bevándoroltak Európába, hogy ennél pontosabbat is tudunk majd?
Valószínűleg igen, csak ugye sok mindent nem fogunk tudni, így sem. Ha ma Amerikában csinálnának egy genetikai vizsgálatot, és nem tudnánk semmit Amerika történetéről, akkor nyilván a genetika ki tudná hozni, hogy vannak nagyszámban európaiak, meg vannak nagyszámban afrikaiak, de most meg tudná mondani azt, hogy az afrikaiak az európaiak rabszolgái voltak, vagy azt gondolná, hogy a domináns feketék leuralták az európaiakat.
Aha.
Tehát, hogy mi lenne a történet?
Igen.
És azért lássuk be, hogy ez a kettő homlok egyenest különbözik. Na most ez a baj a genetikával, hogy ilyen kérdésekre nem fog tudni választ adni. Lehet, hogy a különböző tudományágak kombinációi majd egyszer valahova fognak mutatni, de egyszerűen a tudatra nem fognak tudni rámutatni. Én azt gondolom, hogy nincs, amivel a tudati elemet, magyarán azt, hogy én milyen közösséghez tartozónak vallom magam, azt meg tudnák határozni. Gondoljunk bele, azokból a korszakokból, ahol nincsenek írott források, ott a genetika úgy tudja elnevezni a közösségeit, hogy ilyen-olyan régészeti kultúra népe, vagy ad neki egy kódszámot.
Aha.
Abban a pillanatban, hogy belépjünk abba a rendszerbe, amikor már írott források vannak, akkor azt tudja mondani, hogy ja, ez magyar, igen, vagy ez kun, vagy akármilyen, tehát akkor már tud hozzárendelni egy nevet. Na, hát ez mutatja a különbséget, hogy amikor van írott forrás, akkor már neve van a dolgoknak, amíg nincs írott forrás, ott meg kódszáma van a dolgoknak. Tehát én azt gondolom, hogy igen, segíteni fog abban, hogy sokkal tisztában lássunk. Egy csomó kérdésben a genetika zseniálisan jó segítség.
Aha.
A megismerésben. Egy csomó minden ki fog jönni, de azt gondolom, hogy ilyen igazán nagy... Honnan jöttek őseink?
Mondjuk, hogy a mongol elméletet mondjuk megerősítse, erről látsz esélyt, mert ugye ez, úgy éreztem, hogy nagyon sokan, akik foglalkoznak ezzel, felhozták ezt, hogy esetleg még messzebbről származunk, hogy ezt majd megerősíti az archeogenetika. Lehet?
Bármi lehet, persze. Csak megint ott tartunk, hogy jó, de ennek milyen értéke van?
Az még magyarságkutatás egyáltalán?
Hát, hogy magyarság kutatása, de hát a gyökerek kutatásával mindenképpen belefér.
Igen.
De én azt érzem pillanatnyilag, hogy amennyiben mondjuk a nyelvünket mégiscsak valamilyen szinten meghatározónak gondoljuk, akkor azért ez a nyelv, ez azért nem nagyon messziről jön Ázsiából, tehát hogy ez valahol az Urál környékén kell keresni a gyökereit. Tehát az biztos, hogy a magyarság egyik jelentős komponense az ilyen Urálvidék tájéka. Szerintem nem kérdéses, hogy a magyarságban egy rakás török nép beleolvad, akik nyilván sokkal keletebbről jönnek. Ugye azt kell látni, hogy a népek azok nem úgy vannak, hogy egyszer csak így létrejönnek, és ott onnantól van egy kompakt nép, aki így minden ízében összetart, és az ilyen egy darab valami egység. Hanem ezek a közösségek, ezek mindig összeállnak, szétesnek, újra összeállnak más elemekből. Tehát ez egy nagyon dinamikus folyamat. Ez mindig is így volt a történelemben. Tehát ez ma sincs másképp.
Napjainkban is zajlik gyakorlatilag.
Hát hogyne, hát gondoljunk bele arra, nem tudom, sok százezer magyarra, aki ma Angliában él. Most vagy az van, hogy ez egy diaszpóra, ami a magyarságot terjeszti ki Angliára, vagy az van, hogy az angol etnogenezisnek lesz egy magyar szála.
Tehát ez a kemény. De azért azt is láttuk, hogy ennek ellenére a török, a sumér elméletek, hát az is nagyon tetszett, hogy azon keresztül valahogy pártus elmélet, hogy Jézus is magyar volt, mert hogy ugye Mária az édesanyja, aki pártus volt, és hogy azért itt meg tudod, mi jut erről eszembe? Az jut eszembe, amikor itt volt a Dalai Láma, lehetett hozzá kérdéseket intézni, és sajnos valaki feltette azt a kérdést, hogy igaz az, hogy Magyarországon van a világ szívcsakrája, és akkor elkezdett ott lótuszülésbe előre hátra dülöngélve röhögni, nem tudok jobb szót a Dalai Láma, hogy hát ezt minden országban megkérdezik tőle, hát még jó, hogy nem. Úgy érzem, hogy néha kellenek ilyen trúvályok. Ezért is hoztam fel ezt a mellünket verjük dolgot, mert ezeket már ilyennek látom, hogy Jézus is magyar volt, meg hogy a sumérok ugye az egy európai bölcső, és ezek viszont, ezek az alternatív elméletek, ezek kicsit ilyen verjük a mellünket elméletek, nem?
Persze, nevezhetjük így is, bárhogy nevezhetjük, de mindegy, tehát, hogy ezek a fantázia világában vannak,
aha,
és mindenki úgy fantáziál a saját múltjáról, ahogy akar. Tehát azért a szabadon van, fantáziálni azt lehet. Az nem lesz történettudomány, meg nem lesz köze mondjuk bármiféle valósághoz. Tehát, de hogy valaki úgy gondolja, hogy most neki Jézus pártus volt, és ilyen formán magyar, hát legyen neki, tehát hogy ezt ő teheti, ez nem egy történettudomány eredmény.
Na de van egy másik ilyen szál, és talán ezzel jutunk el itt az adásunk végére, hogy azért a hunoknál ennél mintha egy picit többről lenne szó. Ugye említetted Hunor és Magor történetét, de említhetjük azt is, hogy minket hunoknak hívnak a hungary megnevezéssel a mai napig. Hát az, hogy más népek hogy hívnak minket, az általában egy jel, én legalábbis legjobb tudomásom szerint, de mint ahogy ezt talán eddig is észrevették a kedves hallgatók, én magam azért nem vagyok történész, úgyhogy mindig fenntartom majd a továbbiakban is a tévedés lehetőségét, de szerencsére olyan vendégeim lesznek, akik ezt kijavítják. Úgyhogy neked is megadnám ezt a lehetőséget, hogy javíts ki, ha ezt rosszul mondtam, de a hun szál az abban, mintha több lenne egy picit, mint fantázia.
Hát a Hungary az nem a hunból van, hanem az onogurból. Tehát, hogy ez speciál pont nem a hunokra utal. Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy azért se közel, se távol nincs olyan nép, aki a hunoktól számoztatná magát. Nem ismerünk ilyen népeket. Egyetlen olyan közösség van, akinél ez így felmerülget. Ezek a bolgárok, de hát ez egy nagyon fura ügylet, és az sem olyan, mint a miénk. Tehát az, hogy nekünk tulajdonképpen a legkorábbi történeti hagyományaink óta ott vannak a hunok, mint ősök. Európában is egyébként, Ázsiában is egy párját ritkító dolog. Tehát ilyen nincs máshol, ez csak nekünk van. Ami azért egy fura dolog. Egyik szempontból azért fura, mert Európában hunnak lenni, az nem biztos, hogy egy jó ajánlólevél.
Hát gyakorlatilag jöttek, és majdnem leigázták Európát.
Hát ugye a latin világban a Attila az az antikrisztus.
Aha.
Teljesen nyilvánvalóan. Tehát az annál lejjebb azért nem lehet menni. Tehát, hogy ebben a világban azt mondani magunkról, hogy jó, de mi hunnak vagyunk, hát ez nem túl pozitív. Na most, ha mi éppen integrálódni akarunk nyugathoz, akkor nem jó ötlet ezzel jönni. Tehát, hogy ez ilyen irracionálisnak tűnik. Vannak még hunhagyományok, másoknak a hunhagyományai. Ugye például a germánoknak nagyon komoly hunhagyománya van, Nibelungének és egyebek. Na csak hát abban nem az van, hogy ők hunok, hanem az van, hogy az ősi germán fejedelmek a Hun Attila udvarában éltek. Ők ugyan a Hun birodalom részei voltak, és onnan szakadtak kvázi ki, de ettől még eszükbe se jut hunnak hívni magukat, csak emlékeznek a hunokra. Na most ehhez képest mi kerekperec azt mondjuk, hogy hunok vagyunk. Az első pillanattól kezdve, hogy magyar történetírás van lényegében, legalábbis a korai szakaszától, ami hát azért elgondolkodtató, hogy ezt akkor honnan akasztották. Tehát, hogyha ha ennek semmi értelme nem volt, ha ennek semmilyen háttere nem volt, akkor ezt miért? Ráadásul, ha nem tudtak volna semmit a hunokról, akkor nagyon fura, hogy az egész európai hun hagyomány az vagy nagyon negatív, vagy nagyon passzív. Tehát a germánoknál nem negatív szereplő Attila, de teljesen passzív szereplő, csak így elszenvedi a eseményeket. Na most a magyar Attila az egy rendkívül pozitív szereplő, és rendkívül aktív. Ugye annyira pozitív szereplő a magyar krónikás anyagban, hogy még az is így gond nélkül el van neki nézve, hogy megölte a testvérét.
Ja.
Hát így alakul. Tehát azért ez nem egy magától értetődő dolog. Tehát én inkább azt gondolnám, hogy az a gyanús a dologban, hogy ez inkább olyan, hogy hát van egy ősöm, akit valahonnan gondolok, hogy az ősöm, oké, hogy itt nem annyira szeretik, de nem tudok mit csinálni, mert ő a rokon, aztán az ember a rokonait nem válogatja, és akkor megpróbálni kimosni, meg egyáltalán valahogy.
Ez tiszta sor, de
pozitívnak tekinteni.
Ebből mégiscsak az következik, hogy akkor ez a rokonság vélhetően valahol fennáll, még ha nem is de facto kijelenthetjük, hogy ők az őseink.
Az a kérdés, hogy hogyan áll fenn, ez azért sokféleképpen állhat fenn ez a rokonság, vagy valamiféle kapcsolat, inkább én kapcsolatnak nevezném. Ugye mi itt az európai hunokról meg Attiláról beszélünk, de a magyar hagyományokban ez az Attila egy csomó esetben eléggé világosan 100 évvel van a honfoglalás előtt. Most a történeti Attila meg 400 akárhány évvel van a honfoglalás előtt. Hogy itt van egy időbeli törés, ami nem stimmel eleve. Az is látszik, hogy amit a magyarok a hunokról mondanak, az tényleg a nyugati krónikákból van összevakarva. Az látszik, hogy ott tényleg ilyen szempontból ez a hagyomány, ez egy nyugati gyökerű hagyomány. Tehát a sztorik, azok nyugatiak, de a szemléletmód nem. Na most az a helyzet, hogy nem kell, hogy egy hun hagyomány európai legyen. Hun hagyomány keleten is van, az ázsiai hun birodalomnak is van hasonló hun hagyománya. Tehát ahogy a türkök egy hun hercegnőtől vezetik le magukat, az ősanya a hun hercegnő, az ujguroknál is van ilyen történet, hun törzs töredékek úgy tűnik, hogy egész sokáig kihúzzák keleten. Tehát akár egy ilyen hun hagyomány is lehet, hogy csak annyi kerül be a magyar agyba, ami megérkezik, hogy oké, nekünk a hunok az őseink, és akkor a 13. században az egyébként nyugaton képzett, latin világban képzett írástudóink egyszerűen összeszedik az európai hun hagyományt, és összeírják. Ez is lehet, tehát hogy egyszerűen lehet, hogy összemosódik két dolog. Illetve még az európai hagyománynak is játszhat valahogy, az európai hunoknak a hagyománya, ugyanis az is jól látható, hogy amikor létrejön egy birodalom, és ilyen szempontból a magyar is, tehát a Kárpát-medencei Magyarország is birodalom, annyiban, hogy sok különböző elemből van összepakolva. Tehát nem az van, hogy van egy domináns nép, ami mindent ledominál, és akkor ők vannak, hanem hát azért itt akár a morvák, akár a frankok társadalmilag egy nagyon fejlett közösséget, iparilag fejlett közösséget alkottak, szóval azért így nem nullák a történetben, és ki tudja, ki mindenki van még így. Székely történet ilyen szempontból nagyon érdekes. Az látszik, hogy amikor létrejön egy ilyen birodalom, akkor képesek olyat csinálni, hogy legyártanak egy közös ős hagyományt, amiben a fontos résztvevőknek a hagyomány elemei bekerülnek és összegyúródnak. A hun hagyomány bőven bekerülhet úgy egy közös magyar hagyományba, hogy az egyik csoportnak a hagyománya. Annak meg a sztyeppe történet ismeretében semmi akadálya nincsen, hogy egy olyan csoport, aki hunnak tekintette magát, az bekerüljön a magyar, akár a törzsszövetségbe, akár a Kárpát-medencében, a magyar fejedelemségbe, akár akárhol. Hiszen tudjuk, hogy vannak ilyen közösségek egyébként Kelet-Európában, nagyon kicsik, a Kaukázusban például egy hun közösség egészen sokáig. Tehát lehet, hogy van egy ilyen kapcsolódási pont. Ami biztosnak szerintem, sőt azt ki lehet jelenteni, hogy szóval a hunok azok nem a magyarok. Nem arról van szó, hogy van egy nép, aki a hun, az éldegél tovább, és egyszer csak magyar néven megjelenik. Ez így biztos nem. A hunok és a magyarok között nincs olyan kapcsolat, mint a honfoglaló magyar meg a mai magyar között.
Aha.
Mert a honfoglaló magyar és a mai magyar között van egy egyenes vonal, egy egyenes tudati, politikai vonal.
Sőt, földrajzi.
Földrajzi is, igen, egy idő után. Tehát, hogy ez egy azonosság, ahol van egy zsinór, amin végig lehet menni. A hunok fele ilyen biztosan nincsen.
Ez is egy fontos mondat. Tehát akkor ezt tudjuk.
Ezt ki lehet jelenteni. A hunok atomokra hullanak, a hunbirodalom széthullik. Tényleg nagyon kicsi morzsalékok vannak, és hát ugye a magyar hagyomány világosan megmondja, hogy ő tulajdonképpen etelközből származtatja magát. Ott jön létre a fejedelemség, Ámos, Emese álma, megvan hozzá a mitikus sztori, minden megvan. Ez nem a hun nép, ami éldegél évszázadokon keresztül és felemeli a fejét. Nem, ez egy új közösség, ami létrejön a 9. század közepén. És ami aztán bejön a Kárpát-medencébe, és köszöntem, máig megvan Magyarország néve. Egyébként hát ugye, ha hunok lennénk, akkor hunoknak hívnánk magunkat. Azért, hogyha egy nép azonos, akkor a nevét azt ritkán cseréli le saját maga.
Mit mondtál egyébként, a Hungary az honnan ered?
Az az Onogur népnévből van.
Oh.
Ez egy török népnév, és mindenki így hív, ez az Ungri, meg mindenféleből származik. Ez a 10 ogur jelentésű népnév, és akkor ez ragad ránk, szintén egy jó történet, hogy ez hogy lehet.
De vicces, hogy aztán ebben a hun szó egy az egybe az angolba például megjelent.
Azért eléggé úgy néz ki, hogy ott az elejére az a H hang, azért az később került. Tehát az
aha, aha. Hanem inkább az ungárn, a német, igen, tehát igen, hogy igen, inkább igen, az a vonal.
Meg az ungri, meg a, ezek, igen. Hát azt talán a franciák teszik hozzá.
Hát, az biztos, hogy nem vagyunk akkor egyértelműen Attila népes sem, nem tudunk még egy csomó dolgot, és lehet, hogy nem is tudunk majd meg, de én úgy érzem, hogy az is fontos, hogy azokat a válaszokat, amiket itt most te elmondtál, és rengeteg válasz van, amit kijelenthetünk, azokat meg valahogy szuper lenne elfogadni. Nem tudom, hogy mennyire fogadja el ez a nép azt, hogy igazából 1200 éves mondjuk az a jellegű történelmünk, amit igazán magyar közösségként vissza tudunk vezetni. Vagy ha elfogadja el, akkor vajon miért nem fogadja el? Még ebbe bele kell, hogy férjen az is, hogy közben mondjuk lovasnomád hagyományőrző táborokat tartunk. Nekem is az egyik volt angol tanítványom, ugye tanítottam korábban csak így magántanárként, az a mai napig lovasi ijesz bemutatókat tart, és egy tök jó dolog, és igenis a mi hagyományaink része is, csak arra akarok kiukadni, hogy ha büszkék akarunk rá lenni, ha csak a tudatunk részébe akarjuk tenni, végül is 1200 200 éves a de facto magyar történelem, akkor mondhatjuk.
Nem? Amire rálátunk.
Amire rálátunk, igen.
Nincs az semmi baj. A lovasi jászat az abszolút a miénk, hát az Árpád kor, az egy teljesen jó szimbóluma ennek a korai magyar államiságnak, magyar világnak. Ez egy teljesen helyén való dolog szerintem, ahogy a sztyeppei kulturális rokonság felmutatása, tudomásul vétele, őrzésnek nem nevezném, de hogy mondjuk megismerése, ápolgatása, az teljesen enyhén való, hiszen ez nekünk a kulturális hagyományrendszerünkbe beletartozik. Már nagyon régi, már nagyon elmúlt, én azt gondolom, hogy ha most egy magyar beleraknának egy török világba, hogy éljél ott, az nagyon rövid ideig bírnánk ki.
Aha.
És nem is azért, mert nem vagyunk nomádok, hanem mert nem úgy gondolkodunk, ahogy ők.
De akkor most kijelentetjük azt is, hogy most már azért nem mondhatjuk, hogy attól vagyunk magyarok, mert egykor mi egy lovás nomád nép voltunk. Mert most már annyival fontosabbak azok a kulturális hatások, amik itt Európában az egész közösséget átalakították, hogy igazán most már mi attól vagyunk magyarok, ami történt mondjuk 48-ban, ami történt mondjuk 56-ban, most már ettől vagyunk magyarok.
Persze, azt hiszem, hogy azt lehetne erre mondani, hogy igen, a mi mai létezésünknek az elemei, azok gyakorlatilag szőröstől-böröstől a nyugati világban gyökereznek, vagy oda kötnek minket, nem mondanám így. Ugye mi vagyunk a nyugati világ vége csomó szempontból, tehát hogy mondjuk a gótika az idáig jön, és nem megy tovább keletre, meg délre se nagyon tőlünk. Mert ennek itt a vége, a nyugati kereszténységnek szintén nálunk van a vége, utána már nincsen. Igen, mi a nyugati világnak a keleti pereme vagyunk, ez teljesen világos. Ugyanakkor ez a fajta sztyeppei tér, ami azért Európában nem egy normális dolog, tehát nincs másik sztyeppei nép, aki így országot alapítana, mint mi. Meg a nyelvi furcsaságunk, az meg magyarázhatja azt, hogy miért vagyunk mi furcsák Európában még mindig.
Aha.
Tehát a nyugati világban miért van az, hogy mi mindig egy kicsit másképp csináljuk, ugye most megint másképp csináljuk a dolgokat. De ez az egész magyar történelmen végigvonul egyébként, hogy miért néznek ránk furán, akkor is, ha éppen nem akarunk valamit másképp csinálni, akkor is furcsán néznek ránk, az viszont ebben a múltban gyökeredzik valahol. Ezt talán segít ezt megérteni, és nyilván ezt kezelni kellene, tehát ezt letagadni semmiképp sem érdemes, meg valójában ez egy szép és kedves dolog is lehet, meg abszolút, tehát igen, én is szívesen lovasi jászok, tök jó, de valójában ez a fajta kelet, ez nekünk ma már a mindennapjainknak nem része. Ez a tudatunknak a része egy picit. És ilyen formán egy magyarság szimbólum, mert ettől vagyunk mások, mondjuk, mint egy szlovák, vagy mint egy osztrák.
És hogyha ezt épp, és nem is csak a mostani helyzetre mondom, hanem szerintem a rendszerváltás óta bármikor a politika épp nem akarja valamerre elhajlítani, aktuálisan felhasználni, akkor ezek a szavak, amiket most mondtál, ezek számomra szinte objektívnak tekinthetők. Ezért is gondolom, hogy nagyon fontos dolgokat mondták ki, és azt gondolom, hogy a hallgatóknak is talán egy ilyen iránymutatás arra, hogy a magyar őstörténet milyen jelentőséggel bír a mai létünkre. És igazából ez volt ennek a podcastnak a célja, lényege. Sudár Balázs, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.
És kedves hallgatók, próbálunk tovább menni, nyilván ez volt az első adás, nagyon szívesen várjuk a visszajelzéseket a Facebook oldalunkon elsősorban, és ugye, hogyha valakinek ez még nem esett volna le, akkor szinte minden létező helyen, ahol podcastet meg lehet találni, ott ez a podcast az itt és akkor fent lesz. Most minden további nélkül búcsúzunk, búcsúzik Rédai Gábor, és az a történész, aki nekem nagyon-nagyon sokat segít, ő Katona Csaba, valamint a kreatív producer Román Balázs, és a producer Hampuk Rihárd, és az itt és akkor podcast, amit most mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.